Ó, könyörgést meghallgató, édes Atya mindenható, ha lelkem hozzád emelkedik, és a buzgóság szárnyain ajakém óhajtásain elődbe érvén reménykedik. Érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett. Ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek, felséges nevet imádói, velük együtt fohászkodva, úgy tetszik, mintha vigadva ott volnék, hol a menny lakói. Előtte trónusi szék előtt, előtte letelepednek. Te, ki a szív mozdulásét, mint a vizeknek folyásét, szabadon hajtod, édes Tóha. Neveld ezt az érzést bennem, és taníts jól könyörgenem, majd egyszer pedig, ó Jehova, vigy be az egek egébe, imádásod szent helyébe.
Kedves testvérek, 10 nappal ezelőtt a Dunamellék református püspöke dr. Szabó István levelet írt a lelkipásztoroknak, és ebben engedményt tett arra nézve, hogy az adventi és karácsonyi istentiszteletek a templomokban lefolyhassanak. Ezért lehetünk most együtt. Természetesen kérek mindenkit, hogy a egészségügyi szabályokat tartsa be, és legyen tekintettel a többiekre, és csak akkor jöjjön a közösségbe, hogyha biztonsággal tudja, hogy nem beteg. Kedves doktor úr megvizsgált tegnap engem is, és elvégezte a tesztet, és negatív lett az eredmény, úgyhogy igazolva is mondhatom, amit érzek ezekben a hónapokban, hogy nem vagyok beteg, így vállaltam a mai szolgálatot. Néhányan tudják azt, hogy a feleségem beteg, és emiatt kérem a testvéreknek az imádságát, hogy álljunk mellette, és az ő szolgálatából segítse vissza az Úr, és tartsa meg közöttünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő vasárnap, ugyancsak 10 órakor lesz a templomunkban advent 4. vasárnapi istentisztelet, és délután 4 órakor, jövő vasárnap délután 4 órakor, tehát advent 4. vasárnapján a főtéren gyertya gyújtás lesz, amelynek az igei mondani valóját elvállaltam, tehát én leszek az, aki majd a város egyik tisztviselőjével együtt meggyújtom az adventi gyertyát. Ezt a Gyöngyösi Televízió élőben közvetíti, és gondolom, hogy felvételről még majd többször le fogják adni, tehát jövő vasárnap délután 4 órakor a Gyöngyösi Televízióban. Felhívom a testvérek figyelmét, hogy alkalmainkról hangfelvételeket készítünk, és ezeket az interneten, a gyülekezeti honlapunkon meghallgathatják, vagy mások, akik nem tudnak eljutni az Isten tiszteleteinkre, azok meghallgatják. Hisszük, hogy Isten ezáltal is elvégzi az ő munkáját a szívünkben. Kérem a testvéreket, hogy aki nem adta meg még az e-mail címét, és hajlandó erre, az tegye ezt meg a lelkészi hivatalban, hogy az ő részére is elküldhessük a prédikációkat, amelyek írott formában megvannak. Mondtam az utolsó Isten tiszteleten, hogy elég nehéz egyszerre több búfajt csinálni, úgyhogy az előbb nyomtattam ki, egyetlen példányban van most meg a mai, de már kész állapotban, tehát Isten tisztelet után elkezdjük papíralapon is nyomtatni, és szétosztani azok között, akik nem hallhatták ma az igét. Az írott formát ugyancsak a honlapon találjuk meg. Megjegyzem, hogy egy szép kép kíséretében, amely élő kép, egy adventi koszorút ábrázol, most a templomban nincsen, lévén, hogy feleségem megbetegedett, és nem tudta elkészíteni. Tehát egy adventi koszorút ábrázol, amin már a harmadik gyertya fog égni, hogyha felkerül a honlapra ez az igehirdetés. Hirdettem a karácsonyi alkalmainkat. Szenteste egyetlen alkalmat tartunk, délután 3 órakor. A családokat várjuk elsősorban, de természetesen mindenkit, tehát együtt várjuk a családokat, de természetesen mindenkit, aki egyedül tud jönni, elfogadjuk, szeretettel fogadjuk azokat is. És a családok számára ajándékot készítettünk, tehát ez alkalommal a hittanosaink és gyülekezeti gyermekeink családjait ajándékozzuk meg, tehát szép ajándékot megvásároltuk. Köszönjük azoknak a szeretetét, akik ebben az ajándékozásban adománnyal támogatták a gyülekezet életét. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy a gyülekezeti házunk építkezése folyik, és még a következő hetekben is, vagy héten is, kell úgy mondom, hogy karácsony előtt még lesznek kisebb munkák a házon, de azért elég sok nagy munka elkészült az utóbbi templomi találkozásunk óta. Felkerült a tetőszerkezet, a cseréphéjazat teljes egészében, valamint a nyilászárók beszerelése és legfőképpen belső falak felépítése zajlott le. Úgyhogy aki gondolja, nincs eltiltva senki, bejöhet a hátsó kapun, vagy most a kimenetelkor ezt az utat választja. Én nem fogok külön elköszönni a gyülekezet tagjaitól, hanem erre is ki lehet menni, és akkor meg lehet nézni az építkezést. Köszönjük mindazoknak az adományát, akik erre is áldozatot szántak. Szükség van rá, úgyhogy ne lankadjunk ebben sem. Még egyszer megköszönöm azoknak, akik adtak, és kérem azokat, akik még szeretnének adni, azok készítsék el majd adományaikat. Legfőképpen az évnek az első 6-7 hónapjában várnánk az adományokat, tehát kérdezte tőlem valaki, hogy mikor, hát most van ennek az ideje. Legfőképpen, mert úgy tudjuk a munkákat elvégeztetni, hogyha megfelelő mennyiségű pénz áll a rendelkezésünkre. Egyébként nem csak a családoknak, hanem másoknak is szántunk ajándékokat, egy jó részét ezeknek is már beszereztük. Illetve hirdetem azt, hogy a gyülekezeti termünkben az iratterjesztés elérhető, bár Marika néni hozott be a templomba bibliolvasó kalauzt, ugye? Vagy nem? Igen, jó. Tehát akkor van itt is a templomba, de a gyülekezeti teremben van legfőképpen a megvásárolható irat anyag, amik között ott van a bibliolvasó kalauz, a fali naptár, a Kálvin kalendárium és más ilyenkor karácsonykor szokásos dolgok, például képeslapok, új képes könyvek és képeslapok. Ezeket is a héten is hoztunk frissítést, hogy lehessen vásárolni ezekből. Ha valami kimaradt, akkor majd továbbiakban hirdetem. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogy a szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből. A Filippi levélnek olvasom a 3. fejezetéből a 15. verstől a 21. versig levő ige szakaszt. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd nektek Isten, de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyarázatuk, mert a földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóva változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Imádkozzunk! Könyörülő és irgalmas Urunk, aki késedelmes vagy a haragra és nagy kegyelmű, és minden ránk szakadt baj és próba ellenére tudjuk, hogy szeretsz. És ezeket a bajokat és próbákat, terheket azért adod, hogy átmehessünk a túlsó partra, a te országodba. Köszönjük, hogy várhatjuk a te országodat, köszönjük, hogy már a 3. gyertyát gyújthatjuk, és láthatjuk ezen a mai vasárnapon, ebben az esztendőben is. Köszönjük, hogy ilyen közel van a karácsony. Kérjük, hogy te készítsd el a mi szívünket, lelkünket, hogy igazi karácsonyunk lehessen ott belül, a szív mélyén, és mindazokkal együtt, akiket szeretünk, és kérünk, értük, hogy ők is legyenek a te gyermekeid, akik nem testből, vérből, hanem a te akaratodból újjá születtek. Kérjük, Urunk, hogy munkáld a te igédet bennünk, közöttünk és általunk. Jézus nevében. Amen. Foglaljuk el helyünket, és bár nem tettem ki az éneket, a 312-es éneknek az első versét énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. A 312. dicséretünknek az első versét énekeljük.
Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi átok, két vágyakozva vártok, betér hozzátok őt.
Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim, advent harmadik vasárnapján hallgassátok meg Isten igéjét, amelyből az ő üzenetét hirdetni kívánom. Számotokra megvan írva Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a harmadik fejezet 20. és 21. verseiben eképpen. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Egy hívő kínai fiatalember az Egyesült Államokban tanult, hosszú éveken keresztül. Mikor hazatérőben volt, útban Kína felé, sajátos dolog történt. Egy napon, amikor a hajó már közel volt úti céljához, a fiatal orvos lement a kabinjába, összeszedte valamennyi oklevelét, bizonyítványát, kitüntetését és klubjelvényét, és a tengerbe hajította azokat. Kivéve a doktori diplomáját, amellyel az édesapját akarta otthonában megörvendeztetni. Később csak ennyit mondott a fiatalember, az eféle dolgok értelmetlenek. Számomra nem jelentenek semmit. Az emberektől nyert kitüntetések, mulandó és üres dolgok. Az apósom még a halál előtt, amikor már Gyöngyösön voltunk, ide ajándékozta az összes kitüntetését, amit a vállalatnál kapott. Ezek mulandó és üres dolgok. Jézus Krisztus keresztje az egyetlen, amivel dicsekedhetünk. És Pál apostol erre nézve ott hagy mindent. Megragadott engem a Krisztus, nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, amik mögöttem vannak, azokat elfelejtvén, amik pedig előttem vannak, annak neki dőlvén, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ma a Krisztus várás vigasztalásairól szeretnék szólni. Az elmúlt vasárnap ugye a Krisztus várás kísértéséről beszéltem. A Krisztus várás vigasztalása. Nagy lehetőség az adventben, hogy a jövendő otthonunkról gondolkodhatunk. Persze lekötnek a földi otthonnak a gondjai, engem is leköt az új épület építése, tervezése, hogy lesz, mint lesz, de mindez meg fog szűnni. Nem fogunk belőle egy ablakot se, vagy egy téglát se a mennyországba elvinni magunkkal. Adventnek az a nagy lehetősége, hogy a jövendő otthonunkról gondolkodhatunk. Testvéreim, az örök élet vasárnapja óta többször álltam ravatalok mellett. Mindannyiunk utolsó földi útja egy állapotba vezet. Pál apostol ezt a végső állapotot polgárjognak nevezi. Görögül ez úgy hangzik, hogy politeuma. A polisz szóból származik természetesen. Krisztust visszavárva, vigasztalásként írja a szeretett gyülekezetnek Pál apostol, az életünk célja a mennyben van. A mi polgárjogunk mennyei eredetű. Filippi városa egy római gyarmatváros volt az ókori Macedónia égei tengeri partján. Onnan ment be, ugye, Nápolisztól vezetett be az út, és a Gangitész folyó partján volt ez a város. A város lakói többségében kiszolgált légionárius katonák és a családjaik voltak. Büszkék voltak rá, hogy a császártól megkapták a római polgárjogot. Ha idegen megkérdezte tőlük, hogy hol laknak, akkor először valószínűleg Rómára hivatkoztak, a római birodalomra, és csak azután nevezték meg a gyarmatvárost, Filippit. Gyarmatvárosként azt értjük, hogy a rómaiak gyarmata volt. Találkozunk Filippinél, most nem akarom a történelmet elemezni, nehogy hibába esek, de szóval csak azután nevezték meg Filippit, hogy a római birodalmat mondták először az ő lakóhelyüknek. Pál apostol maga is többször hivatkozott a római birodalmi jogaira, saját igazolásként, védőeszközként. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, amikor Pál apostolt ütlegelik, akkor a római katonák körbeveszik, majd megkorbácsoltatja őt, vagy meg akarja korbácsoltatni az őt elfogó, katonáival őt elfogó százados, és akkor megkérdezi Pál apostol, hogy szabad-e római polgár ítélet nélkül megkorbácsolnatok. Római polgárjog, ez a mi örökségünk, a mennyei polgárjog. Mindenki büszke volt rá, hogyha megkaphatta a római polgárjogot. A mennyei polgárjogra legyünk mindannyian büszkék. Már a hívők atya, Ábrahám vallást tett arról, hogy idegen és jövedény ezen a földön. Amikor sírhelyet vásárolt az emóriaktól, akkor mondta ezt először, akkor olvashatjuk a Bibliában először, hogy Ábrahám vallást tesz arról, hogy idegen és vándor a földön. Ábrahám idegenként lakott egy idegen országban. Más életvitele volt, és más volt az oltára. Megvásárolta a saját sírját, és nem égette el úgy a halottait, ahogy az emóriak azt tették. Jézus Krisztus is beszélt erről, nem-e világból valók, mondja a tanítványokra az atya előtt, mint ahogy én sem vagyok a világból való. A hívő ember mélyen gondolataiba vési, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. A fecskék a példái ennek a úgynevezett kettős állampolgárságnak. Persze mondhatnánk az európai viszonyokban is példákat, de azt gondolom, hogy ami nem változik, és már létezett a Kárpát-medence elfoglalás előtt és elvesztése után is, létezik az a fecskék. Bár megkérdőjeleztem az egyik évvel, hogy vannak-e még fecskék Gyöngyösön. Mikor a lakótelepen felnőttem, akkor az ablakainkba mindegyikbe fészket raktak a fecskék, volt pedig egy pár. Szóval ezt nem lehet megkérdőjezni, a fecskék kettős hazáját. Francis Jem, francia költő, így ír a fecskékről: érezni kis szívük, nyugtalanul szorong, bár nem látták soha, még a legparányibb is, Afrika meleg tiszta egére vágyik, bár nem látták soha, mondom, velünk is így van ez, mihelyt szívünk bús, az eget kívánjuk. Az adventben a hívő ember nem valamit, hanem valakit vár. Igen, úgy mondja, várjuk az Úr Jézus Krisztust, ami üdvözítőnket. Ez a szó görögül szótér. A szótér, az üdvözítő szó az ókori uralkodók címe volt, megtisztelő elnevezése, amelynek jelentése megmentő, segítő, gyámolító, gyógyító. A hívőknek a nagyszerű adventi várakozása, amelyben egy gyülekezetet alkotunk, a következő: Maranata, azaz Urunk, jöjj el. Erről szólt talán az örök élet vasárnapján elmondott igehirdetés. Pál apostol a várakozásban, a várakozásra egy intenzív kifejezést használ, amikor a tüzesen, feszülten várja valaki előre tekintve, hogy mit fog kapni, ezt a kifejezést használja, összetett szó a görög nyelvben. Ez a kifejezés kifejezi azt, ahogy a mennyasszony várja a vőlegényt a menyegző napján. Ami örökkévaló életünket nem határozhatja meg betegség, elválás, vagy valakinek a halála. Craig Barnes Életre szóló című könyvéből idézem, egy frissen megözvegyült férfi a felesége sírjánál állt. Már az előző nap, a temetés napján kint akart maradni, de a gyermekei és barátai ragaszkodtak hozzá, hogy elmenjen a halotti torra. Most végre egyedül maradhatott a sírnál. Értetlenül vette tudomásul, hogy a világ továbbra is tökéletesen üzemel. A nap feljött. Úton a temetőbe a közlekedési lámpák a megszokott rendben váltogatták a fényjelzéseket. Két fiú a maguk készítette rámpán jött ki egy garázsból a bicikliükkel. Hogy lehet ez? A gyászoló férfi a frissen döngölt földhalmot bámulva fölidézte egykori közös tervüket. Keményen dolgoznak, aztán nyugdíjban vonulnak, hogy közösen élvezhessék az életet. A feleségével ez volt az egyesség. A felesége azonban szívrohamot kapott. A Biblia utolsó előtti fejezetében és az egész Jelenések könyvében felfedezhetjük, hogy valamennyiünk élettörténete csodálatosan végződik. Tudnélik, Istennel ér véget, aki felszárítja a könnyeinket, és száműzi a betegséget és a halált. Ahogy a korintusi levélben olvassuk, akkor majd elnyeletik a halál, és Isten lesz minden mindenekben. Amikor a heidelbergi KT Jézus Krisztus visszajöveteléről ír, háromféle vigasztalást említ. Mind a háromszor felteszi a kérdést, hogy micsoda vigasztalásod van neked? És ez nem a második kérdés. Ez az 52., az 57. és az 58. kérdés. Micsoda vigasztalásod van neked? Az első vigasztalás abból származik, hogy Krisztus visszajön. Nem csak, hogy elment, tanítványok keseregnek, hogy hová mész, Urunk, nem csak, hogy elment, és ezért fáj a szívünk, hanem azt is megmondta, hogy visszajön. Ezzel ér véget a Biblia, ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, és siratja őt a föld minden nemzetsége, mint ahogy siratják az egyszülött fiút, olvashatjuk Zakariás proféciájában. Jézus Krisztus visszajön. Megdöbbenve állapítottuk meg, talán a fiatalokkal, hogy Jézus visszajöveteléről sokkal többet ír a Biblia, mint az ő első eljöveteléről. És most itt a karácsonyi történetre gondolunk. Az ő visszajöveteléről sokkal, de sokkal többet ír a Szentírás. Az első vigasztalás tehát ez, hogy Jézus visszajön. Nincs olyan bűn, amit megbánva ne lehetne ő előtte letenni, neki átadni. Két viszonyban lehetünk a visszajövő Jézus Krisztussal, lehetünk az üdvözítő barátai, tehát a szótér, a világ ura barátai, vagy pedig az üdvözítő ellenségei. Most az utóbbiról nem akarok beszélni, bár a heidelbergi kártya is említ idején, ebben az igétésben most ezt kihagytam ezt a részt. Ki az ő barátja? Az ő barátja az, aki leteszi ő előtte bűneit, és elfogadja az ő igazságát. Jézus Krisztus az utolsó ítéletkor mellénk áll a bírói szék előtt, és ezt mondja, Atyám, kifizettem az adósságokat, nem bűnösök többé. Jézus Krisztus visszajön, hogy elvigyen minket a mennyei városba, igazi lakóhelyünkre, igazi otthonunkba. A síroknál elhangzik, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mert nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, a hithőseinek fejezetében. Nem szégyelli őket az Isten. Pedig volna mit rajtunk szégyelnie az Úrnak. Mindennemű háborúság és üldöztetés között felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett. Engem mindenő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vesz. A második vigasztalás abból származik, hogy a mi testünk feltámad. Micsoda vigasztalásod van neked a Krisztus feltámadásából? Teszi fel a kérdést a heidelbergi K.T. A válasz az, az a vigasztalásom, hogy az én üdvözítőm megváltoztatja az én nyomorúságos testemet, hiszem testünk feltámadását, hogy hasonlóvá legyen az ő testéhez, ne értékeljük le tehát a mi testünket. A mi testünk is része a szabadításnak, Isten szabadító valóságának. Reményik Sándor verse jutott az eszembe, a gyógyíts meg. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatod, torz árnyékaképpen. Mikor meglátta a feleségemet, az egyik családtagunk megborzott. Erika így tönkre ment? Így változtatta meg a betegség? Nyomorúságos testünk el fog változni, és hasonlóvá lesz Krisztus feltámadott dicsőséges testéhez. A halál és a sír a testünknek a legfőbb nyomorúsága. Jobb ezt mondja vallomásaiban, ha a sírgödröt kell atyámnak neveznem, a férgeket pedig anyámnak és nővéremnek, hol van akkor az én reménységem? Ki láthat itt reménysugárt? Testvéreim, van reménysugár, ami nyomorúságos testünk dicsőséges testé változik az üdvözítő által. S ha a betegség nyomai talán némiképp meg is maradnak rajtunk, sőt egyre inkább, de a mi nyomorúságos testünk elváltozik, mint lepke a bábban. Amikor az előző nyáron, tehát még 2019-ben erről beszéltem a gyerekeknek, akkor vetítettem nekik néhány képet a selyemhernyóról, és annak bebábozódásáról, gubózásáról, és elmondtam nekik, hogy csodálatos pillangó szökik meg abból a bábból. Nyomorúságos testünk dicsőséges testé változik az üdvözítő által. Ugyanis olyan üdvözítőnk van, aki maga is felöltötte a nyomorúságos testet. Nyomorúságos teste fényét vesztetten függött a kereszten, a halálba, sőt a sírba ment vele. Teste alá vettetett az enyészet törvényének. De az Úr ereje győzött. és ő dicsőséges testben feltámadott. Ezért vagyunk minden vasárnap együtt. Vagy legalábbis majdnem minden vasárnap. Mert Jézus feltámadt a halálból. A vasárnap ezt jelenti a hét első napja. Ami nyomorúságos testünket is hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. És ez csodálatos. Hogyan történik? A korintusi első levél 15. részében azt olvassuk, de megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Pál apostol így válaszol, esztelen, amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal. És amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak egy magot. Ami mostani nyomorúságos testünk úgy viszonyul a Krisztus visszajövetele utáni dicsőséges testhez, mint a búzaszem a búzakalászhoz. Jelenlegi testünk elvetetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvetetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvetetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvetetik földi test, feltámasztatik lelki test. A tanítványok egy kis ízelítőt kaptak, írja Calvin, amikor a megdicsőléskor Krisztus dicsőségét látták, mert elváltozott az Úr ott a megdicsőlés hegyén, és a tanítványok látták olyan fényben, mint amilyet a földön ruhafestő nem tud festeni, és nem tudták elviselni azt a dicsőséget. Arra dicsőségre változik el, ami testünk. Elmondtam már, de mindig eszembe jut, hogy amikor ott a tanyán, tápjó szelén megkérdeztük Álmos bácsit, Siposet Álmost, hogy hogy lesz majd az Úr valósága, akkor éppen éjszaka beszélgettünk, lekapcsolta a villanyt, és azt mondta, hogy olyan lesz, mint amikor majd felkapcsolják a villanyt a sötétben. Ízelítőt kaptak a tanítványok a megdicsőléskor a Krisztus dicsőségéből, és ezt el se tudták hordozni. Az én testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Ez a második vigasztalás. Krisztus feltámadása. Az első az ő visszajövetele, a második az ő feltámadása, hiszen nem csak visszajön, hanem bennünket is elváltoztat. És a harmadik vigasztalás abból származik, hogy örök életünk van. Az örök élet az Istennel és az ő fiával való elszakíthatatlan, véget érhetetlen, végére mehetetlen közösség a Szentlélek által. A Szentlélek által, hiszen akiben nincs meg a Szentlélek, az lemarad erről a közösségről. Ez a bizonyságtétel az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Akiben nincs meg a Szentlélek, az nem érti az örök életet. Az előbb énekeltük, hogy érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett, mikor megjelnek a templomban. Örök életünk van, drága testvéreim. Amikor készítettem a konfirmandusok számára hitünk összefoglalását, és nem volt csak egy pár konfirmandus, ott fejeztük be, ahol befejezi ez az igehirdetés is, hogy örök életünk van. Hogy milyen vigasztalásod van az örök életből. Már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Ez volt az utolsó kérdés, amit feltettem, és ez a válasz, ami elhangzott. Elszakíthatatlan, végére mehetetlen, véget nem érő közösség a Szentlélek által, az Atyával és a Fiúval. Olyan teljes életközösség, amelyen a férj és a feleség között van. Mert ennek a közösségnek a forrása, az örök életnek a forrása a szeretet. John Newton egy időben tengerész kapitány volt. Ugye ő írta azt az éneket többek között, hogy ó, érthetetlen kegyelem, amazing grace. Egyszer elmondta, hogy milyen érdekes álmot látott. Álmában a nápolyi kikötőben volt, amikor egy nagyon fényes alak jött fel a hajó fedélzetére, és egy értékes és szép ékszert adott neki. Köszönetet mondott neki, elvette tőle, és úgy gondolta, hogy senki sem lehet nála boldogabb, hogy ez álom volt. Nem sokára egy másik személy jött fel a fedélzetre, és elkezdte őt gúnyolni, azt állítva, hogy az ékszer nem ér semmit. Unszolta őt, hogy dobja el azt. Egy idő után John Newton elkezdett hinni neki, és megfogta az ékszert, és belehajította a tengerbe. Azonnal rémület fogta el. Az ég elsötétedett, és a közeli vulkán kitörni készült. Ó, mit tettem? Kiáltotta. Egy idő múlva az első fényes személy újra eljött hozzá, és megkérdezte, hogy mi van azzal az ékszerrel, amelyet jóságosan neki adott. John Newton szégyenkezve vallotta be, hogy eldobta. Most mi fog történni? Álmában azt látta, hogy ez a fényes lény átmegy a hajókorláton, leereszkedik a víz alá, és egy idő múlva visszatér az ékszerrel. Visszajött a fedélzetre. Kinyújtotta a kezem érte, mondja Newton, de ő elhárította. Nem, mondta. Az ékszer a tiéd. Mindig is a tied lesz, de nem te fogod őrizni, hanem majd én őrzöm meg neked. Örök életünk van. Ha az üdvözítő a te üdvözítőddé is lett, van polgárjogod a mennyben. Micsoda örömteli kilátás, micsoda örömteli adventi várakozás. Ez a Krisztus várás három drága vigasztalása. Jézus Krisztus visszajön, feltámasztja a mi nyomorúságos testünket, és örök életet ad, és azt meg is őrzi az övéi számára, a te számodra, meg az én számomra. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a nálad letett kincset te meg tudod őrizni arra a napra, és tudjuk, hogy kinek hittünk, és nem a mi gondolkodásunkon, érzésünkön, hűségünkön múlik mindez. És köszönjük, hogy te jössz vissza, akit megismertünk ebben a földi életben, mint szerető, értünk életét adó és feltámadó Urat. Itt megismertünk, akárhányszor kezünkbe vettük és elmélyedbe olvastuk a Szent Igét. Itt megismertünk akárhányszor úgy, mint most, imádságra nyitottuk meg a mi ajkunkat, szívünket, akit megismertünk az élet nehéz próbái között. Urunk, imádkozunk most másokért is, akik ezeket a próbákat hordozzák. Imádkozunk a betegekért. Gyógyítsd meg őket, a gyászolókért. Vigasztald meg őket örök vigasztalással. Imádkozunk a gyógyításban résztvevőkért, az orvosokért, ápolókért, az orvosbiológusokért, a gyártókért, mindazokért, akik segítik a gyógyulást, gyógyszertárosokért. Kérünk, Urunk, hogy munkáld a mi gyógyulásunkat, amely kiteljesedik, te veled, hiszen te azért jöttél, hogy erőtlenségeinket hordozzad, hogy elvegyed a mi erőtlenségeinket, hogy újra éppé tegyed a mi nyomorúságos testünket. Köszönjük, hogy te vagy a mi Urunk és Istenünk most, és mindörökké. Amen. Egy percnyi csendben kiki saját imáját vigye az Isten elé. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük testvéreim a 450. dicséretünknek az első, második és 9. verseit, a 455. dicséretünknek az első, második és 9. verseit énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Majd kérem azt, hogy énekeljük el nemzeti imádságunkat is. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. E földi pusztaság. Hát merítsünk erőt, a menny felé sietni, nem állva meg.
útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűség az, mint egykor ő tevé, most véles benne bízva, arcát kéké fordítsa a szent város felé. Elmúlik nem sokára a földi vándor út, és az örök hazába kéhő volt, mint bejut. Ott vár angyal sereg, ott várnak mind a szentek, s az atyánál pihentek, megfáradt gyermekek. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts felé
régen
tép. Hozz rá még esztendőt, megbűnhötte már ennék a múltat, s
Istenek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.